A titokzatos Stíleszi eset. Első fejezet. Stílesbe megyek. Az élénk érdeklődés, amely az annak idején Stíleszi esetként emlegetett ügyet kísérte, ma már valamelyest megcsappant. Mégis tekintettel arra, hogy az ügy világszerte hírhetté vált, Poirot barátom, valamint a család megkért, írjam meg az eset történetét. Reméljük, hogy ezáltal végleg elhallgatnak a szenzációhajház pletykák, melyek még ma is keringenek. Röviden vázolom a körülményeket, melyek révén kapcsolatba kerültem az üggyel. Kiszuperáltak, hazaküldtek a frontról, s miután eltöltöttem néhány hónapot egy nyomasztó szanatóriumban, egy hónapi betegszabadságot kaptam. Közeli rokonok és barátok híján épp azon törtem a fejem, mihez is kezdjek, amikor véletlenül találkoztam John Cavendish-sel. Az utóbbi esztendőkben színét is alig láttam, az igazat megvalva sosem ismertem valami jól. Először is jó 15 évvel fiatalabb vagyok nála, bár róla sem hinné senki, hogy 45 éves. Gyerekkoromban azonban gyakran megfordultam Stílesben, anyjának Essexi birtokán. Nagy élvezettel elevenítettük fel a régi szép időket, s végül John meghívott, hogy töltsem náluk a szabadságomat. Anyám boldog lesz, hogy újra láthatja annyi év után, tette hozzá. Jó egészségben van az édesanyja? Kérdeztem. Hogyne? Gondolom tudja, hogy újra férjhez ment. Attól tartok, meglepetésemet nem sikerült palástolnom. Mrs. Cavendish, aki akkor ment hozzá John apjához, amikor az két gyerekkel özvegyen maradt, jó megjelenésű középkorú asszony volt. De ma már egy nappal sem lehet kevesebb 70-nél. Energikus, zsarnoki természete volt, szívesen játszotta a jótékonykodó társasági dáma szerepét, kedveltem megnyitni a jótékony célú vásárokat, s örült, ha bőkezű nagyasszonyként emlegették. Valóban nagy lelkű volt, s óriási saját vagyonnal rendelkezett. Vidéki házukat, a Stíleszi kastélyt Mr. Cavendish vette házasságuk kezdetén. A felesége szava volt mindig a döntő, és Mr. Cavendish halálakor az asszonyra hagyta a kastélyt. Élete végéig, s jövedelmének nagyobbik részét, márpedig ez a fiaival szemben nem volt valami igazságos eljárás. Mostoha anyjuk azonban velük is mindig nagy lelkű volt. Az igazat megvalva olyan kicsik voltak még, amikor az apjuk újra nősült, hogy második feleségét mindig anyjuknak tekintették. Lawrence a fiatalabb törékeny gyerek volt, orvosi diplomát szerzett, de hamar felhagyott szakmája gyakorlásával, s odahaza élt. Irodalmi ambíciókat melengetve, bár költeményei sohasem maradtak jelentős sikert. John egy darabig ügyvédi gyakorlatot folytatott, de végül a természetének jobban megfelelő vidéki földbirtokos életmódot választotta. Két évvel ezelőtt nősült, s most feleségével együtt Stílesben élt, bár gyanítom nem bánta volna, ha anyja felemeli a járadékát, ami lehetővé tette volna, hogy saját otthont alapítson. Mrs. Cavendish azonban mindig a maga feje után ment, és elvárta, hogy mások is őt kövessék, és ebben az esetben valóban az ő kezében volt a gyeplő, vagyis a bugyellár is. John észrevette, hogy anyja új házasságának híre meglepett, és sanyarúan elmosolyodott. S méghozzá micsoda rohadt egy fráter, mondta dühösen. Mondhatom, Hastings épp eléggé megnehezíti az életünket. Evie meg... Emlékszik Evire? Nem. Gondolom, annak idején még nem volt nálunk. Ő anyám minden eset társalkodó nője, totum factuma. Szenzációs pofa az öreglány. Nem kimondottan fiatal vagy szépséges, de csuda egy kedélye van. Azt mondja tehát, hogy... Ó, az az alak. A semmiből bukkant elő. Azzal az ürüggyel, hogy Evi másodunak a testvére vagy mi. Bár Evi nincs valami nagyra a rokonságával. A pasas nem fajtánk, Béli, az teljesen világos. Hatalmas fekete szakálla van, és télen-nyáron lakcsizmát hord. De anyám azonnal megkedvelte, és felfogadta titkárjának, hisz tudja, állandóan százféle egylettel van dolga. Bólintottam. S a háborúval persze az egyletek száma ezerre szaporodott. Kétségkívül nagy hasznát vette a pasasnak, hanem akkor mégiscsak az állunk esett le mindannyiunknak, amikor három hónappal ezelőtt váratlanul bejelentette, hogy eljegyezte magát Alfreddel. A pasas legalább 20 évvel fiatalabb nála. A legarcátlanabb hozományvadász, de hát anyám azt tesz, amit akar, és hozzáment. Nagyon nehéz helyzet lehet mindnyájuknak. Még hogy nehéz, förtelmes. Így esett, hogy 3 nap múlva leszálltam a vonatról Stiles, Szent Méri képtelenül kicsi állomásán, melynek nem sok létjogosultsága volt a zöld mezők és gyalogos ösvények közepette. John Cavendish a peronon várt és az autóhoz kalauzolt. Ugyanis akad még egy pár csepp benzinünk, magyarázta. Ez elsősorban anyám ténykedésének köszönhető. Stiles a falu vagy 2 mérföldnyire feküdt a kis állomástól, s a Stiles-i kastély még azon túl 1 mérfölddel. Csöndes, meleg, kora júliusi nap volt, ahogy az ember végig tekintett a délutáni napban fürdő Essex zöldelő, békés, lankás vidékén, szinte hihetetlennek tűnt, hogy nem is olyan messze folyik a rettenetes háború. Mintha hirtelen egy másik világba csöppentem volna, amint a kapun befordultunk, John megszólalt. Alig, hanem nagyon csendesnek fogja találni a vidékünket, Hastings. Édes öregem, nekem pontosan erre van szükségem. Nem mondom, így kellemes, ha az ember lustálkodni akar. 2 héten részt veszek az önkéntesek kiképzésében, meg a farmokon segítkezem. A feleségem rendszeresen kint dolgozik a földeken. Minden reggel 5-kor kell, megfeje a teheneket, s ebédidőig meg nem áll. Mindent egybevetve pompás volna az életünk, de ez az Alfred Eigletorp. Hirtelen belelépett a fékbe, s az órájára pillantott. Azon tűnődöm, fel tudjuk-e még venni Cynthiát? Nem, már biztosan elment a kórházból. Cynthia, ő a felesége? Nem, Cynthia az anyám egyik védence. A lánya egy volt iskolatársnőjének, aki egy gazember ügyvédhez ment feleségül. A férfi tönkrement, s a kislányot maradt árván egy fillér nélkül. Anyám segítette ki a bajból, és Cynthia immár 2 éven nálunk él. A Tadminsteri Vöröskereszt kórházban dolgozik, vagy 7 mérföldnyire innét. Ahogy az utolsó szavak elhangzottak, begördültünk a méltóság teljes régi épület elé. Egy vastag tweed szoknyát viselő hölgy, aki épp egy virágágy fölé hajolt, felegyenesedett a közelettünkre. Hello, Evi, itt hozom a sebesült hőst. Mr. Hastings, Miss Howard. Miss Howard szívélyes, szinte fájdalmas szorítással rázta meg a kezemet. Napbarnította arcából ragyogó kék szempár villant elő. 40 körüli jó megjelenésű nő volt, mély, harsogó, szinte férfias hangon beszélt, hatalmas, vaskos teste volt, s vastag bakancsba bújtatott lába is hasonló. Mindjárt észrevettem, hogy távirati stílusban beszél. A gaz mindent ellep, nem lehet lépést tartani, magát is befogom, csak vigyázzon. Boldogan segítek, ha hasznomat veszi, válaszoltam. Ilyet nem mondjon, majd még megbánja. Olyan cinikus, Evi, nevetett John. Hol tejázunk ma, benn vagy idekint? Idekint. Túlságosan jó idő van ahhoz, hogy bezárkózzunk. Akkor menjünk. Mára eleget kertészkedett. Méltó a munkás az ő jutalmára, tudja? Megérdemel egy csészetejét. Azt hiszem, igaza van, mondta Miss Howard, s levette kertészkesztyűjét. A ház mögé vezetett bennünket, ahol egy hatalmas jávorfa alatt terítettek tejához. Az egyik székből felkelt valaki, és elénk jött. A feleségem, Hastings, mondta John. Örökké emlékezetemben marad a pillanat, amikor megláttam Mary Cavendish-t. Magas karcsú alakja kirajzolódott az éles fényben. Csodálatos barna szemében zsarátnak villódzott. Különös szempár volt. Egyetlen nőihez sem fogható, akivel valaha találkoztam. Rendíthetetlen nyugalom sugárzott belőle, amely azonban a választékosan civilizált testbe zárva is vad, zabolátlan lélekre engedett következtetni. Mindez kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem. Örökké emlékezetemben marad. Halk, kristálytiszta hangon szívélyesen üdvözölt. Én belesüppettem egy fonott karosszékbe, s már is boldog voltam, hogy elfogadtam John meghívását. Mrs. Cavendish tejával kínált, és néhány csöndes szava csak növelte az első benyomást, hogy elbűvölő teremtés. A hallgatóság érdeklődése mindig ösztönzőleg hat, s én humorizálva elmeséltem néhány szanatóriumi élményemet, amivel merem állítani, ragyogóan szórakoztattam a háziasszonyt. John persze, ha még oly derék fickó is, nem nevezhető valami ragyogó társalgónak. Ebben a pillanatban ismerős hangot hallottam a közeli ablakból. Akkor írsz a hercegnőnek teje után, Alfred? A második napra majd magam hívom meg Lady Tedminstert. Vagy várjunk, amíg választ nem kapunk a hercegnőtől? Ha visszautasít, akkor tarthatja Lady Tedminster a megnyitót, és Mrs. Crosby beszélhet a második napon. Aztán írni kell a bárónőnek is az iskolai ünnepség miatt. Egy férfi hang morgott valamit, majd Mrs. Inglethorpe válaszolt. Hát, hogy ne persze. Teje után nagyon jó lesz. Oly figyelmes vagy, Alfred, drágám. A francia ablak egy kicsit szélesebbre nyílt, és kilépett a pázsitra egy mutatós, hófehér hajú öreg hölgy, ellentmondás nem tűrő arcvonásokkal. Nyomában egy férfi viselkedése tisztelettudásról árulkodott. Mrs. Inglethorpe túlságosan szeretettel üdvözölt. De hiszen ez egyszerűen csodálatos, Mr. Hastings, hogy annyi év után ismét ellátogat hozzánk. Alfred, drágám, bemutatom Mr. Hastings-et. Mr. Hastings, a férje. Érdeklődéssel vettem szemügyre Alfred drágámat. Valóban idegenszerű megjelenése volt. Nem lepett meg, hogy John kifogásolta a szakállát. Életemben még olyan hosszú és olyan fekete szakállat nem láttam. Aranykeretes, csiptetős szemüveget viselt, s furcsán szemtelen volt az arca. Az az érzésem támad, hogy színpadon bizonyára sokkal természetesebb jelenség volna, a való életben azonban ugyancsak különösen festett. A hangja mély volt és behízelgő, mereven kezet nyújtott és így szólt. Igazán nagyon örülök, Mr. Hastings. Majd a feleségéhez fordult. Emily, kedvesem, attól tartok, hogy az a párna egy kissé nedves. Emily sugárzó arccal nézett rá, miközben a férfi gyengéd gondoskodással kicserélte a párnát. Különös, hogy egy különben értelmes asszonyt ennyire elvakíthat a szenvedély. Mr. Inglethorpe megjelentével, mintha feszélyezettség és leplezett gyűlölködés telepedett volna a társaságra. Miss Howard nem is igyekezett palástolni érzelmeit. Mrs. Inglethorpe azonban szemmel láthatóan nem vett észre semmi különöset. Bőbeszédűsége, amit régről ismertem, mit sem csappant az elmúlt évek során, s feltartóztathatatlanul árad belőle a szó, főleg a közelgő jótékony célú vásárral kapcsolatban, melyet ő szervezett. Előfordult, hogy egy-egy dátumot a férjétől kérdezett meg, a férfi figyelme, gondoskodása egy pillanatra sem hagyott alább. Első pillantásra rendkívül ellenszenvesnek találtam, s bátorkodom azt állítani, hogy az első benyomásom rendszerint helytálló. Mrs. Inglethorpe éppen elfordult, hogy utasításokat adjon valami levelekkel kapcsolatban Evelyn Howardnak, a férje pedig megszólított. Mr. Hastings, ön hivatásos katona? Nem, a háború előtt a Lloyd biztosítónál dolgoztam. És a háború után oda is fog visszatérni? Lehetséges, de meg lehet, hogy valami egészen máshoz kezdek. Mary Cavendish előrehajolt. Milyen szakmát választana, ha ahhoz foghatna, amihez kedvet érez? Hát az attól függ. Nincs valami titkos hobbija? Kérdezte. Mondja, nem vonzódik valamihez? Mindenkinek van valami rendszerint képtelen vágya. Ki fog nevetni? Az asszony elmosolyodott. Lehet. Titokban mindig arra vágytam, hogy detektív legyek. Igazi, az Scotland Yardnál? Vagy Sherlock Holmes? Ó, csak is Sherlock Holmes. De igazán, komolyan mondom, engem ez rettenetesen érdekel. Belgiumban egyszer megismerkedtem egy emberrel, egy híres detektívvel, és egészen el voltam tőle ragadtatva. Fantasztikus kis ember. Mindig azt mondta, hogy a jó nyomozó munka egyszerűen módszer kérdése. Az én módszerem az övén alapul, bár természetesen továbbfejlesztettem. Fura emberke volt. Rendkívül piperkőc, de csodálatos esze volt. A jó detektív történeteket én is kedvelem, jegyezte meg Miss Howard. Bár sok a badarság. Gyilkos csak az utolsó fejezetben. Mindenkinek leesik az álla. Az igazi bűntény az mindjárt világos. Volt már éppen elég bűntény, amelyre sosem derült fény, vetettem közbe. Nem a rendőrségről beszélek, hanem azokról, akik benne vannak, a család. Azokat nem lehet rászedni, azok tudják. Ezek szerint azt hiszi, kérdeztem mosolyogva, hogyha belekeveredne egy bűnténybe, mondjuk egy gyilkosságba, akkor azonnal meg tudná állapítani, ki a gyilkos? Hát persze. Bár meg lehet, hogy egy rakás ügyvédnek nem tudnám bebizonyítani. De biztos, hogy meg tudnám állapítani. Az ujjam hegyében megérezném, ha az az ember a közelembe jönne. Asszony is lehet az illető, mondtam. Lehet. De a gyilkosság erőszakos bűntény. Az ember inkább férfiakra asszociál. Mérgezés esetében nem feltétlenül, lepett meg Mrs. Cavendish tiszta hangja. Dr. Bauerstein azt mondta tegnap, hogy a kevéssé ismert mérgek gondatlan kezelésének következtében minden bizonnyal számtalan, véletlen mérgezési eset fordul elő. De Mary, micsoda rémes társalgási téma ez? Kiáltott fel Mrs. Inglethorpe. Egészen libabőrös lettem tőle. Hanem itt jön Cynthia. Az önkéntes segélyszolgálat egyenruháját viselő fiatal lány futott át a pázsiton. Mi történt, Cynthia? Késtél? Hadd mutassam be Mr. Hastingset, ez itt Miss Murdoch. Cynthia Murdoch üde fiatal teremtés volt, tele élettel, élénkséggel. Lekapta fejéről az egyensapkát, és én megcsodálhattam bronzszínű hajának laza hullámait és apró fehér kezét, amellyel a teás csészéért nyúlt. Ha a szeme és szempillája sötét, gyönyörű nő lett volna. Lehuppant a fűre John mellé, és amint feléje nyújtottam a szendvicses tálat, rám mosolygott. Üljön már le ide a fűre, itt sokkal kellemesebb. Engedelmesen a földre ültem. Ugye, Tadminsterben dolgozik Miss Murdoch. A lány bólintott. Ott vezeklek a bűneimért. Tehát sokat bántják? Kérdeztem mosolyogva. Még csak az kellene, kiáltott Cynthia méltósággal. Van egy unokahúgom, aki önkéntes ápolónő, mondtam. És ő retteg a főnővértől. Nem is csodálom. A főnővér rettenetes is, Mr. Hastings. Egyszerűen rettenetes. El sem tudja képzelni, de hál' Istennek én nem vagyok ápolónő. Én a kórházi gyógyszertárban dolgozom. Hány embert mérgez meg naponta? Kérdeztem mosolyogva. Cynthia is elnevette magát. Hó, több százat. Cynthia? Kérdezte Mrs. Inglethorpe. Megírnál nekem néhány levelet? Természetesen, Emily néni. A lány azonnal felpattant. Viselkedéséből kiérződött függő helyzete, és az, hogy Mrs. Inglethorpe ugyan nagyon jó hozzá, de nem engedi, hogy erről megfeledkezzék. A házi asszony hozzám fordult. John majd megmutatja a szobáját. 7:30 vacsorázunk. Már jó ideje leszoktunk a késői nagyvacsorákról. Lady Tedminster, a képviselőnk felesége, a megboldogult Lord Abbotbury lánya, szintén így tesz. Ő is úgy véli, hogy manapság jó példával kell előjárni a takarékosságban. Háborús háztartást vezetünk. Semmit el nem pocsékolunk, egy darabka papírt sem dobunk el, hanem összegyűjtjük és zsákokban elszállítatjuk. Kifejeztem elismerésemet, aztán John bevezetett a házba fel a széles lépcsőn, amely jobbra is balra is elágazott, az épület két szárnya felé. Az én szobám a bal szárnyon volt, és a parkra nézett. John magamra hagyott, s néhány perc múlva az ablakból láttam, hogy kart karba öltve sétál a gyepen, Cynthia Murdochkal. Aztán hallottam, hogy Mrs. Inglethorpe türelmetlenül Cynthiáért kiállt, a lány pedig visszaszaladt a házba. Ebben a pillanatban egy férfi lépett elő egy fa árnyékából, majd megindult ugyanabba az irányba. 40 éves lehetett, a haja fekete, mélabús ábrázata símára borotvált. Úgy tűnt, hogy heves indulatok hatása alatt áll. Elhaladtában felnézett az ablakomra, s én felismertem, bár az elmúlt 15 esztendőben, amióta nem találkoztunk, ugyancsak megváltozott. John öccse volt, Lawrence Cavendish. Eltűnődtem, mi csalhatta azt a különös kifejezést az arcára. Aztán nem is gondoltam rá többet, hanem saját ügyeimen kezdtem meditálni. Az este nagyon kellemesen telt el, s aznap éjjel a titokzatos Mary Cavendishről álmodtam. Ragyogó nap virrat ránk másnap, és én úgy éreztem, itt tartózkodásom igen kellemes lesz. Mrs. Cavendish-sel csak ebédnél találkoztam, utána azonban sétálni hívott. Egész délután az erdőben csatangoltunk, csak 5 óra tájt tértünk haza. Mikor a hatalmas halba beléptünk, John mindkettőnket a dohányzó felé invitált. Az arcán azonnal láttam, hogy valami baj van. Követtük, s ő becsukta mögöttünk az ajtót. Ide figyelj, Mary! Itt nagyban áll a bál. Evi összeveszett Alfred Inglethorpe-pal, és itt hagy bennünket.
Evi? Még hogy itt hagy?
John rossz kedvűen bólintott. Igen, oda ment anyámhoz is, de már jön is Evi. Miss Howard belépett, ajkát szorosan összezárta, a kezében kis bőrönd. Felindultnak látszott, és elszántnak, de óhatatlanul holmi mentegetőzésféle érződött a hangjában.
Minden esetre, fakadt ki, legalább megmondtam a véleményemet.
De hát, drága Evelyn, kiáltott Mrs. Cavendish, ez nem lehet igaz. Miss Howard komoran bólintott.
De még mennyire, hogy igaz?
Sajnos mondtam egyet s mást Emilynek, amit nem felejt el egy hamar. Nem bánnám, ha sikerült volna kicsit felráznom, bár bizonyára falra hányt borsó volt az egész. Kerekperec megmondtam neki. Öreg asszony maga Emily, s nincs nagyobb bolond a vén bolondnál. Az az ember 20 évvel fiatalabb magánál, s ne ámítsa magát, hogy miért vette el. A pénzért. Jobb, ha nem bízza rá mindenét. Rijkes gazdának nagyon csinos fiatal felesége van, csak kérdezze meg a drága Alfredet, mennyi időt tölt oda át?
Jó mérges volt, hát persze, én megmondtam tovább. Én figyelmeztetem, akár tetszik, akár nem, az az ember szemrebben és nélkül meggyilkolná.
Nem jó fajta. Mondhat, amit akar, de jusson eszébe, hogy én mit mondtam. Nem jó fajta.
És mit válaszolt?
Miss Howard rendkívül kifejező grimaszt vágott.
Az én drága Alfredem, egyetlen Alfredem, aljas rágalom, aljas hadugság, aljas perszóna, aki az ő drága férjét rágalmazza. Minél előbb távozom, annál jobb, úgyhogy már megyek is.
Már is?
Ebben a pillanatban.
Egy másodpercig csak ültünk, és Evire bámultunk. Végül John Cavendish, aki belátta, hogy minden rábeszélés hasztalan, felállt, hogy megnézze a vasúti menetrendet. A felesége követte, s közben azt matyogta maga elé, hogy meg kellene próbálni jobb belátásra bírni Mrs. Inglethorpe-ot. Amint kiment a szobából, Miss Howard arckifejezése megváltozott. Izgatottan felém hajolt.
Mr. Hastings, maga becsületes ember, bízhatom magában?
Kissé meghökkentem. Kezét a karomra tette, és suttogóra fogta hangját.
Vigyázzon rá, Mr. Hastings, szegény Emily! Ezek itt mind hiénák, mindannyian. Tudom én, mit beszélek. Egy sincs közöttük, akinek ne a pénzére fájna foga. Én vigyáztam rá, amennyire csak tudtam. Most, hogy már nem leszek útban, majd rávetik magukat.
Természetes, Miss Howard, mondtam. Mindent megteszek, ami tőlem telik, de biztos vagyok benne, hogy maga most nagyon zaklatott és kimerült. Félbeszakított, lassan ingatta a mutató ujját.
Fiatalember, higgyen nekem! Én régebben élek ezen a világon, mint maga. Csak arra kérem, hogy tartsa nyitva a szemét. Majd meglátja, hogy igazat mondtam.
A nyitott ablakon behallatszott a beindított motor hangja, Miss Howard felállt, és az ajtó felé indult. John hangja hallatszott odakintről, Evi keze már a kilincsen volt, mikor visszafordult.
És mindenek előtt, Mr. Hastings, tartsa szemmel azt a szörnyeteget, a férjét!
Válaszra nem maradt időm. Miss Howardot elborította a tiltakozás és búcsúzás izgatott áradata. Inglethorpék nem voltak jelen. Amint a kocsi kigördült, Mrs. Cavendish hirtelen kivált a csoportból, s a pázsit felé ment egy magas szakállas férfi felé, aki a ház felé közeledett. Mary elpirult, amint kezet nyújtott a férfinak.
Ez kicsoda?
Kérdeztem élesen, mert a férfi ösztönszerű bizalmatlanságot keltett bennem.
Dr. Bauerstein,
válaszolta John röviden.
És ki az a Dr. Bauerstein?
Pihenők úrán tartózkodik a faluban. Ideg összeomlása volt. Londonban specialista, nagyon okos ember, úgy tudom, a mérgezéses esetek egyik legnagyobb szaktekintéje.
És Mérinek nagyon jó barátja,
vetette közbe Cynthia, az elhallgattathatatlan. John Cavendish összevonta a szemöldökét, és másra terelte a szót. Jöjjön, ballagjunk egyet, Hastings. Elég rohadt ügy ez az egész. Evelyn Howard csúnyán szókimondó teremtés, mégis azt mondom, hogy nincs nála hűségesebb barát Angliában. A ligeten keresztül vezető ösvényen indultunk el, s a birtokot szegélyező erdőn át lesétáltunk a faluba. Amint visszafelé menet bementünk az egyik kapun, cigányforma csinos fiatal nő jött szembe, s mosolyogva bólintott.
Ez aztán a csinos teremtés, jegyeztem meg elismerően.
John arca elkomorult.
Ez Mrs. Rikes.
Az, akit Miss Howard pontosan, vágta rá John, indokolatlanul kurtán. Eszembe jutott az őszhajú öreg hölgy a nagyházban, meg az az elszánt élénk arcocska, amely az imént ránk mosolygott, s megfoghatatlan rossz előérzet legyintett meg. Elhessegettem.
Csodálatos patinás hely ez a Steels,
mondtam Johnnak. Szomorkásan bólintott.
Igen, szép birtok. Egy szép napon az enyém lesz. Legalábbis jog szerint engem illetne, ha az apám tisztességes végrendeletet hagyott volna hátra. És akkor nem volnék ilyen rohadtul leégve.
Le van égve.
Drága barátom, cseppet sem restellem elmondani magának, hogy veszettül szűkében vagyok a pénznek.
Nem tudná az öccse kisegíteni?
Lawrence. Minden fillérét elherdálta azzal, hogy csodálatos díszkötésben kiadatta a silány költeményeit. Egyikünknek sincs egy vasa sem. Anyám mindig nagyon jó volt hozzánk, meg kell mondanom. Vagyis egészen mostanáig. A házassága óta persze...
Félbehagyta a mondatot, a homlokát ráncolta.
Első ízben éreztem, hogy Evelyn Howarddal valami meghatározhatatlan veszett ki a légkörből.
Vége az első kazetta első sávjának.
A jelenléte biztonságot sugárzott, és ez a biztonság most megszűnt, és a levegőt átjárta a gyanakvás. Hirtelen felrémlett előttem Dr. Bauerstein baljós arca. Mindenki és minden iránti gyanakvás töltötte el a lelkemet. Egy pillanatig veszedelem közelettét éreztem.
Második fejezet. Július 16-a és 17-e. Július 5-én érkeztem Steelsbe. Most ugyanazon hónap 16. és 17. napjának eseményeiről fogok beszámolni. Az olvasó helyzetének megkönnyítésére ezeknek a napoknak az eseményeit olyan pontosan fogom visszaidézni, amennyire csak lehetséges. A tárgyaláson a hosszú és unalmas kihallgatások során napfény derült mindenre. Elutazása után néhány nappal levelet kaptam Evelyn Howardtól, amelyben beszámolt arról, hogy ápolónőként dolgozik a Midlingemi kórházban. Ez az iparváros vagy 15 mérföldnyire volt tőlünk, és egyben megkért értesítsem, ha a Mrs. Inglethorpe hajlandóságot mutatna a kibékülésre. E nyugodalmas napokban számomra az egyetlen üröm az örömben az volt, hogy Mrs. Cavendish feltűnően s megmagyarázhatatlanul oly nagy előnyben részesítette Dr. Bauerstein társaságát. El sem tudom képzelni, mit talált abban az emberben, de állandóan meghívta, s gyakorta hosszú felfedező utakra ment vele. Be kell vallanom, hogy egyáltalán nem láttam be, mi lehet benne olyan vonzó. Július 16-a hétfői napra esett. Hatalmas volt a felfordulás. Szombaton nyitották meg a híres jótékony célú vását, s egy ezzel kapcsolatos műsoros est, amelyen Mrs. Inglethorpe-nak egy háborús költeményt kellett elszavalnia, épp aznapra volt kitűzve. Egész délelőtt azzal foglalatoskodtunk, hogy a faluban a községháza nagy termét díszítettük, ott tartották ugyanis az estét. Későn ebédeltünk, s délután a kertben hűsöltünk. John viselkedésében valami szokatlant vettem észre. Nagyon izgatottnak és nyugtalannak tűnt. Teje után Mrs. Inglethorpe visszavonult, hogy lepihenjen a megerőltető esti szereplés előtt, én pedig kihívtam Mary Cavendish-t egy teniszmeccsre. 3:45 tájban Mrs. Inglethorpe üzent, hogy elkésünk, mert aznap korán vacsoráztunk. Kapkodtunk is, hogy idejében elkészüljünk, s még be sem fejeztük a vacsorát, már fel is zúgott az ajtóban várakozó autó motorja. A műsoros est nagyszerűen sikerült. Mrs. Inglethorpe szavalata hatalmas tapsot kapott. Néhány élőképet is bemutattak, melyben Cynthia is szerepelt. Ő nem tért velünk haza, mert utána vacsorára hívták, és azoknál a barátainál aludt, akikkel együtt szerepelt az élőképben. Másnap reggel Mrs. Inglethorpe ágyba kérette a reggelit, mert nagyon kimerült volt, de aztán fél egy tájban üdén megjelent, és ebédvendégségbe vitt Lawrence-szel egyetemben. Mrs. Rolleston hívott meg, igazán aranyos tőle. Lady Tedminster nővére, tudja. A Rollestonok még hódító Vilmossal jöttek, a legrégibb családok egyike. Mary kimentette magát, mondván, hogy dr. Bauersteinnek van programja vele. Kellemes volt az ebéd, és amikor hazafelé indultunk, Lawrence azt javasolta, hogy Tedminsteren keresztül menjünk, ami mindössze egy mérföld kitérőt jelentett, hogy meglátogassuk Cynthiát a kórházi gyógyszertárban. Mrs. Inglethorpe ezt ragyogó ötletnek tartotta, de mivel rengeteg levélre kellett válaszolnia, felajánlotta, hogy letesz minket a kórháznál, és majd jöjjünk haza Cynthiával a pónifogaton. A kórház portása gyanakodva tartóztatott fel bennünket, míg Cynthia elő nem került, hogy kezeskedjen értünk. Hosszú fehér köpenyében higgadt, kellemes benyomást tett ránk. Felvezetett a szentélybe, és bemutatott gyógyszerész kollégájának, egy meglehetősen tiszteletre méltó egyéniségnek, akit vidáman öcsinek szólított. Milyen rengeteg üveg, jegyeztem meg, amint körbejártattam tekintetemet a kis szobán. Valóban mindről tudja, hogy mi van benne? Mondjon már valami eredetit, sóhajtott Cynthia. Aki csak bejön, mind ugyanezt mondja. Már épp azon törjük a fejünket, hogy megjutalmazzuk az első embert, aki nem azzal kezdi, hogy milyen rengeteg üveg. És tudom azt is, hogy a következő kérdése ez lesz, hány embert mérgezett már meg? Nevetve beismertem bűnösségemet. Ha tudnák, hogy milyen végzetesen könnyű dolog véletlenségből megmérgezni valakit, nem tréfálkoznának. Na, jöjjenek, tejázunk. Van valamiféle titkos rekeszünk ebben a szekrényben. Nem ott, Lawrence, az a méreg szekrény. A nagy szekrényben, ott-ott. Vidám hangulatban tejáztunk, s utána segédkeztünk Cynthiának a mosogatásban. Épp helyére került az utolsó tejáskanál, amikor kopogtattak. Cynthia és öcsi arc kifejezése vészjóslóan megmerevedett. Tessék, szólt ki Cynthia élesen, hivatalosan. Fiatal, s meglehetősen rémült ápolónő állt ott üveggel a kezében, melyet öcsi felé nyújtott, de az Cynthia felé terelte a következő titokzatos megjegyzéssel. Én ma valójában nem is vagyok itt. Cynthia elvette az üveget, és egy bíró szigorúságával vette szemügyre. Ezt már reggel fel kellett volna küldeni. A nővérke nagyon sajnálja, elfelejtette. A nővérke elolvashatná az ajtóra kifüggesztett szabályzatot. A kis ápolónő arc kifejezése arra engedett következtetni, hogy távolról sem áll szándékában, hogy továbbítsa az üzenetet a rettegett nővérkének. Most már csak holnap kerülhet sorra, fejezte be Cynthia. Nem lehetséges, hogy ma estére elkészüljen? Hát, szólt Cynthia kegyesen. Nagyon sok dolgunk van, de ha lesz rá időnk, megcsináljuk. A kis ápolónő visszavonult, és Cynthia azonnal leemelt egy edényt a polcról, feltöltötte az üveget, és az ajtó előtt álló asztalra tette. Felnevettem. Fő a fegyelem? Pontosan. Jöjjenek ki a kis erkélyre, innen láthatják az összes pavillont. Követtem Cynthiát és a barátját, és ők megmutatták a különböző osztályokat. Lawrence benn maradt, de néhány pillanat múlva Cynthia bekiáltott, és kihívta. Aztán az órájára nézett. Van még valami dolgunk, öcsi?
Nincs.
Jól van, akkor bezárhatunk, s mehetünk. Lawrence-et aznap délután egészen más színben láttam. Johnhoz képest elképesztően nehéz volt megismerni, szinte minden tekintetben ellentéte a bátyjának, mert szokatlanul félénk és tartózkodó. Mégis volt benne valami elragadó, és gyanítottam, hogy ha az ember jól ismeri, bizonyára nagyon megkedveli. Éreztem, hogy Cynthiával való viselkedése meglehetősen feszélyezett, s hogy Cynthia is meglehetősen elfogódott a jelenlétében. De ezen a délután mindketten eléggé vidámak voltak, úgy csacsogtak, mint két gyerek. Amint áthajtottunk a falun, eszembe jutott, hogy bélyeget akartam venni, és ezért megálltunk a postánál. Amint kifelé mentem, beleütköztem egy kis emberbe, aki épp akkor jött befelé. Félrehúzódtam, bocsánatot kértem, de akkor hirtelen hatalmas felkiáltással megragadott, és lelkesen megcsókolt.
Mon ami Hastings!
Kiáltott.
Hiszen ez valóban mon ami Hastings?
Poirot! Kiáltottam. A póni fogat felé fordultam.
Ez itt egy nagyon kedves barátom, Miss Cynthia, Monsieur Poirot, akit évek óta nem látta.
Ó, mi ismerjük Monsieur Poirot, mondta vidáman Cynthia.
De fogalmam sem volt róla, hogy a maga barátja.
Igen, mondta Poirot komolyan. Valóban ismerem Mademoiselle Cynthiát. Az angyali Mrs. Inglethorpe jóságának köszönhetem, hogy itt vagyok. Aztán, hogy érdeklődve ránéztem, így folytatta. Igen, barátom, Mrs. Inglethorpe volt olyan szíves, és kiterjesztette vendégszeretetét 7 honfitársamra, akiknek sajnos menekülniük kellett szülőföldjükről. Mi belgák mindig hálásak leszünk a jóságáért. Poirot egészen különös megjelenésű emberke volt. Nem sokkal volt magasabb 160 centinél, de nagyon méltóság teljesen viselkedett. Tökéletes tojásfeje volt, és egy kissé mindig félre billentette. Bajusza tömött, nagyon katonás. Öltözékének makulátlansága szinte hihetetlen. Egy porszem bizonyára nagyobb fájdalmat okozott volna neki, mint egy revolvergolyó. S mégis ez a különc piperkőc emberke, aki, mint sajnálattal láttam, most erősen bicegett, a maga idején a belga rendőrség oszlopos tagja volt. Mind detektívnek egészen különleges szimata volt, korának legtitokzatosabb eseteit bogozta ki diadallal. Megmutatta a kis házat, amelyben a többi belgával lakott, és én megígértem, hogy hamarosan meglátogatom. Aztán szertartásosan megemelte kalapját Cynthia előtt, majd elhajtottunk.
Aranyos kis ember, mondta Cynthia. Nem is tudtam, hogy ismeri.
Tudtukon kívül egy hírességet láttak vendégül, feleltem. S hazafelé menet Hercule Poirot különböző tetteinek és diadalainak történetével szórakoztattam a társaságot. Nagyon vidám hangulatban érkeztünk vissza. Amikor beléptünk a hallba, Mrs. Inglethorpe épp kijött a buduárjából, felhevültnek és izgatottnak látszott.
Ó, hát megjöttek? Kérdezte.
Csak nincs valami baj, Emily néni? Kérdezte Cynthia.
Természetesen nincs.
Felelte Mrs. Inglethorpe élesen.
Ugyan mi volna?
Aztán megpillantotta Dorcast, a szobalányt, aki épp az ebédlő felé tartott, s szólt neki, hogy hozzon be néhány bélyeget a buduárba.
Igenis, asszonyom.
Az öreg cselét habozott, majd bátortalanul hozzátette.
Nem gondolja, asszonyom, hogy jobb volna, ha lefeküdne? Nagyon kimerültnek látszik.
Talán igaza van, Dorcast, igen, igen, nem, most nem. Be kell fejeznem még néhány levelet, mielőtt elviszik a postát.
Befűtött a szobámban, ahogy mondtam?
Igenis, asszonyom.
Akkor vacsora után azonnal lefekszem.
Ismét bement a buduárba, Cynthia meg utána bámult.
Szentségeség, hát emögött meg mi lehet?
Kérdezte Lawrence-től. Az, mintha nem is hallotta volna, sarkon fordult, és egyetlen szó nélkül kiment a házból. Hívtam Cynthiát, hogy játsszon velem egy gyors teniszmeccset vacsora előtt, és mivel beleegyezett, felszaladtam az ütőmért. Mrs. Cavendish lefelé jött a lépcsőn, lehet, hogy csak képzelődtem, de ő is furcsának, zavartnak látszott.
Kellemes volt a séta dr. Bausteinnel?
Kérdeztem, és igyekeztem tőlem telhetően közönösnek látszani. Nem mentem el, válaszolt Kurtán. Hol van Mrs. Inglethorpe?
A budvárban.
Keze a korlátot markolta. Aztán, mintha erőt gyűjtött volna a találkozáshoz, gyorsan lement a lépcsőn, át a hallon a budvárba, melynek ajtaját gondosan becsukta maga mögött. Amikor néhány perc múlva kiszaladtam a teniszpályára, el kellett mennem a budvár nyitott ajtaja előtt, s így önkéntelenül meghallottam a következő párbeszéd töredéket. Mary Cavendish hangját hallottam, amint kétségbe esetten igyekezett uralkodni magán.
Tehát nem mutatja meg?
Mire Mrs. Inglethorpe így válaszolt.
Drága Mérim, ennek semmi köze ehhez az ügyhöz.
Akkor mutassa meg.
Hidd el nekem, hogy nem az, amire gondolsz. Egyáltalán nincs is összefüggésben veled.
Amire Mary Cavendish felgyülemlő keserűséggel így válaszolt.
Persze, tudhattam volna, hogy úgyis fedezi.
Cynthia már várt rám, és mindjárt azzal kezdte.
Na hát, micsoda csetepaté, Dorcas mindent elmondott.
Miféle csetepaté?
Emily néni és ő közötte. Remélem, most egyszer s mindenkorra kinyílt a szeme.
Dorcas ott volt?
Ó, de hogy csak véletlenül az ajtó közelében. Parázs veszekedés volt, bárcsak tudnám, mint tört ki.